A fenntarthatósági szemlélet formálásban egy nagyon fontos szakportálnak a híreit is szoktuk hozni. Mik azok a legfontosabb nemzetközi trendek, hírek, történések a világban, amiket kiemelhetnénk a fenntarthatóság világából?
Beszélhetünk az ESG-ről?
Ó, hogyne, persze, az egész évünk erről szólt.
Az ESG már hihetetlen mértékben elöntötte a fenntarthatóság világát, illetve inkább úgy mondanám, hogy az egész vállalati világot globálisan, tehát nem csak Magyarországon, sőt Magyarországon talán legkevésbé, mert itt is nagyon érzik, de...
Igen, megy a felkészülés azért.
Alakul, igen, alakul. Annak ellenére, hogy ugye az Európai Bizottság most jelentette be, hogy bizonyos részeit ennek a nagyon szigorúnak tűnő jelentéstételi kötelezettségi rendszernek majd enyhíteni fogja, de még ezeket a részleteket nem fogadták el, úgyhogy ha majd az úgy konkrétizálódik, arról érdemes lesz beszélni, hogy ez mennyiben érinti majd a hazai vállalatokat. Azt mindenképpen szeretném elkerülni, hogy mondjuk úgy érezzük, hogy akkor ezzel nem kell többet foglalkozni, mert kell.
Biztosan nem egyébként, mert hogy ha a nemzetközi szintéren ez jelen van, akkor a magyar beszállítóknak erre mindenképpen fel kell készülniük. Egyébként különböző kutatások voltak már erre vonatkozóan a hazai szektorokra nézve is, hogy milyen a felkészültség, és tényleg azt feltételezem, hogy nem csak én érzékeltem, hanem talán több témával foglalkozó szakember is, hogy az ESG az valóban ezt az évet uralta kommunikáció szempontból mindenképpen, tehát nagyon sokat beszéltünk az ESG jelentése való felkészültségről és felkészülésről.
Én nagyon vártam, hogy az legyen az évszava, tudod, mindig ezek a nagy angol szótárak megválasztják az évszavát, de azért idén lássuk be, hogy az AI, a mesterséges intelligencia azért tényleg ilyen trendben lenyomta. De amikor ugye már írunk arról, hogy az AI hogyan működik a fenntarthatóságban, akkor ilyen több buzzwordet összekapcsolva már is nagyon trendik vagyunk.
Így van, és egyébként most beszélgettem valakivel, aki egy marketing konferenciáról jött, úgyhogy ott is gyakorlatilag ez a trend, hogy az AI ural mindent, ott is jelen van már persze.
Igen. Én viszont az ESG-ről gondoltam beszélni. Van erről két gyakorlatilag érdekes módon egymás kiegészítő cikk a portálunkon, a hiperzöld.hu-n, amiről annyit azért megemlítenék egy ilyen laza promóció keretében, hogy elindult immár abban a formában, ahogy mi ezt eredetileg szántuk, méghozzá ez egy szakportál, tehát egy előfizethető formában, úgyhogy van egyfajta érdeklődés iránta így is, hál' Istennek, hogy fizetni kell érte, de nagyon szeretnénk, hogyha az, akit ez érint, az innen bőségesen kapna olyan szakmai információt, útmutatókat, tanácsokat, amelyek jóval több pénzt hozhatnak neki, mint amennyibe ez az előfizetés kerül.
Így van, egyébként aki fenntarthatósági menedzserként végzett, pont erről is beszélgettünk, mert talán veled is ebben a műsorban, hogy folyamatosan alakul és formálódik ez a szakma, új és újabb információk kerülnek a látóterünkbe, amit aztán később alkalmaznak is a maguk szakterületén a fenntarthatósági menedzserek, és azt gondolom, hogy a hiperzöld.hu-nak ebben például nagyon nagy szerepe van, hogy hozza ezeket a nemzetközi trendeket, híreket, vagy akár a magyar szektorból, különböző szektorokból is rávilágít azokra a fenntarthatósággal kapcsolatos trendekre, vagy kutatásokra, lehetőségekre, amik a tudást, vagy az ebben való elmélyülést segítik.
Igen, ezen vagyunk rajta. Úgy hívjuk, hogy az üzleti fenntarthatóság portálja, de ezt azért tágabban értjük, tehát ilyen szervezeti fenntarthatóság. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, ami önkormányzatokat, civil szervezeteket, vagy állami szervezeteket is érint, de nyilván elsősorban a verseny szférát. Egyébként azt hozzátenném, hogy a friss híreink azok mindig is ingyenesek maradnak. Tehát ami ilyen gyors és történés, mi azt tesszük előfizetővé, ami kifejezetten segít a vállalatoknak, ami olyan taktikákat, stratégiákat, trükköket mutat, vagy olyan alapfogalmakat tisztáz, amelyeket Magyarországon máshol nem találnak.
Hát nyilván ez tényleg akkor ez egy szakmai dolog.
Abszolút annak szánjuk, igen. Szóval visszatérve az ESG-re, ahonnan mindig elkanyarodunk, készült egy nemzetközi kutatás, amelyben 900 nemzetközi szakember vett részt, és ők azt látták, vagy azt állapították meg, hogy azok a cégek, tehát önmaguk, akik ESG-vel foglalkoznak, ott a megtakarítások és a cégnek a versenyképessége az jelentősen nő. Tehát ez az a, ezzel már többször visszatértünk, de mindig örülök, mikor kijön egy ilyen kutatás, hogy itt nem arról van szó, hogy a környezetvédelemre költeni kell, és ez egy olyan költség, amelyet rákényszerítenek a vevők, és emiatt árat kell emelni, hanem itt valójában az ellenkezője történik. Tehát valóban meg lehet takarítani egy csomó folyamatot, például energiatakarékosság az egy ilyen evidens példa erre, de a megfelelően jól megalapozott hatással, hogyha olyan dolgokat csinál egy vállalat, amelyekről nem csak beszél, hanem tényleg a vállalati kultúrába beépülő lépésekről van szó, amelyek aztán fentűnnek a fenntarthatósági jelentésben, akkor a reputációja is nőni tud, ami által nyilván a befektetések a saját befektetőik felé és a vevőik felé is jobb teljesítményt tudnak nyújtani.
Hát ez a fajta tudatosság mindenhol megjelenik, és aztán egyszer ez tényleg a kasszában is egy szemmel látható összegé formálódik.
Így igaz. Eddig tart a jó hír, vagy a pozitív része.
Jó.
Okay. Nem, mert ugye aztán elkezdenek...
Még nagyon bizakodó lennék, tudod?
Igen, aztán elkezdenek repedések jelentkezni ezen a gyönyörű szobron, mert például van ugyanebben a jelentésben kiderül, hogy ezt az ESG felkészültséget, vagy beépültséget, azt azért egészen másként látják a felső vezetők, és mondjuk azok, akik a menedzsment egy alsó szintjén dolgoznak. Tehát nyilván ugye, aki vezet egy ilyen, mondjuk egy nagy vállalatot, az egy kicsit vizionárius, nagyon sokan közülük ugye előre látják a jövőt, és akkor ők úgy gondolják, hogy kiadtak egy utasítást, hogy a fejükben már létezik egyfajta ilyen ESG megfelelés, meg egy ESG-ben jeleskedő vállalat, akkor az már úgy is van. És ugye, amikor megkérdezték a cég vezetőket, felső vezetőket, akkor mondjuk 62% azt mondta, teljesen biztos benne, hogy a vállalat ugyanolyan gondosan jár el egy ESG jelentés elkészítésekor, mint a pénzügyi jelentés elkészítésekor. Ugye a pénzügyi jelentés az nem játék, tehát
igen.
Komoly büntetőjogi felelőssége vannak, de amikor a középvezetőket kérdezték, akkor pontosan a felük mondta ugyanezt. Tehát ők, akik effektíve részt vesznek ebben a munkában, és jobban látják a részleteket, meg árnyaltabban, akkor azért az már nem volt annyira rózsaszín kép.
Tehát arra világított rá ez a kutatás, hogy gyakorlatilag egy kicsit, hogy mondjam, így elbagatelizálják ezt a kérdést?
Hát igen, az, hogy a valóság nem követi olyan gyorsan az elgondolásokat, vagy azt, amit mondjuk kitűznek célnak erre. Egyébként van egy másik kutatás, és ez az aztán, ami egy másik hír is egyébként, csak összefügg ezzel. Ennek azt a címet adtuk, hogy többet mutat a cégek ESG jelentése, mint amit valójában tesznek.
De ez nem visz minket a greenwashing felé?
De pontosan. De hát innen kell indulni. Tehát, hogy itt tartunk 2023-ban, és akkor innentől kellene előre lépnünk. Ezt a kutatást a Fidelity nevű globális befektetési alapkezelőnek egy kutatási részlege végezte el. Az ebben részlet vállalatok 60%-nál azt találták, hogy nincsen valós cselekvés között.
60%, ez nagyon magas.
60%, igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy ilyen alapkezelő, ennek vannak ilyen portfóliókezelő munkatársai, és hozzájuk tartoznak cégek, akikkel foglalkoznak, és ők a saját ügyfeleiket gyakorlatilag megvizsgálták, hogy mit mondanak ESG ügyben, mi a jelentés, mit tartalmaznak a sajtóközlemények, egyéb kommunikációk, és utána, mivel ők kezelik a portfóliót, megnézték, hogy valójában mi történik. És hát nincsenek teljes egészében összhangban. Ennek ugye az a következménye, hogy ezekben az ESG jelentésekben a vállalatok kitűznek ilyen célokat. Ugye általában a különböző nemzetközi klímaegyezmények miatt 2030 és 2050 az a két időpont, amikor valamit vállalnak. Most azt mondták, hogy a jelenlegi módszerrel, például a net zero az egy ilyen cél, netto nulla. Azt mondja, hogy ezeknek a cégeknek csak a fele fogja 2050-re elérni azokat a céljaikat, hogyha így haladnak tovább, mint amit kitűztek. Az európai vállalatok esetében ez még egész jót, még 70%-ot majdnem eléri, de az amerikai vállalatok esetében 53%-ról beszélünk.
Nekem vannak egyébként olyan aggályaim, hogy egyáltalán nem fogjuk tudni megvalósítani ezt 100%-ig. Tehát, hogy ez valahol egy kicsit ilyen utopisztikus elképzelés, de nyilván törekedni kell arra, hogy minél nagyobb százalékban e felé menjünk. Szerintem valószínűleg ott van az amerikai kollégáknál egyfajta ilyen realitásérzék, hogyha lehet így mondani, hogy mivel úgysem fogjuk elérni, ezért talán kevesebb lépést tesznek, vagy kevésbé veszik komolyan.
Szerintem az lehet a különbség oka, mert ugye a 2030-as célt nézzük, ott még rosszabbak a számok.
Tehát hát
ott
persze.
Például ott ugye az európai cégek negyede,
igen.
A japán cégek 27%-a, tehát ilyennek, tehát hogy ott még kevesebb esély van. Itt valószínűleg arról is szó van, hogy a legnagyobb eltérést a szöveg és a valóság között az energiacégeknél láttak, és ezeknek nagy százaléka azért amerikai, a nagy globális energiacégeknél. Tehát ott csak 17% van, ahol azt is mondják, amit tesznek. Az azért nem kifejezetten jó. Amikor nézték az okokat, akkor azt mondták, hogy ugye a gyenge globális gazdaság az egyik oka ennek, hogy egyszerűen olyan válság van a világban az energia problémák miatt elsősorban, hogy inkább ilyen azonnali megoldásokra kezdtek összpontosítani a cégek a helyet, hogy a hosszú távú stratégiát néznék. Ami hosszú távú stratégia nyilván a saját érdekükben is zöldnek kell, hogy legyen, vagy valamennyire zöldebbnek kell legyen, de most nem ezzel foglalkoznak. Viszont ugye az van, hogy az ESG jelentést meg elvárják a befektetők, elvárják a munkavállalók, a vevők, mindenki elvárja, marketingnek kell valamit adni, tehát valamit mondani kell. Tehát valóban a greenwashing területén kezdünk el mozogni, mert ott is gyakorlatilag ugyanezek a egymással ellentétben mozgó motivációs tényezők hatnak.
Még akkor is, hogyha erre vonatkozóan vannak azért szabályozások, meg egyáltalán egy elég erős keretrendszer, amiben ezeket az adatokat meg kell adni, meg meg kell fogalmazni a célokat, ezek szerint ez nagyon sok esetben nem, még a célok meghatározásában sem tudnak reálisan.
Igen.
Reálisan gondolkodni a cégek, igen, hallgatlak.
Igen. Egyébként azért is érdekes, mert ugyanez a kutatás azt mutatja, hogy a vezetők javadalmazása az 50%-ban a fenntarthatósági célokhoz kapcsolódik. Ez nyilván akkor nem úgy
ez
működik,
ez egy nagyon jó dolog. Ez viszont nagyon jó
ez
dolog.
Ez nagyon jó dolog. Csak ezért érdekes, hogy tulajdonképpen, mert ugye nem úgy kapcsolódik a célokhoz, hogy ha kitűz egy célt, akkor kap bónuszt, hanem ha teljesíti a célt, akkor kap bónuszt.
És ennek más ellenére, az ösztönző, igen.
Ellenére, igen. Tehát, hogy itt valószínűleg az fog történni, hogy maguk a célok válnak majd reálisabbá. Ahogy szerintem a szabályozó, amit említettél, hogy a szabályozói szigorodás is azt fogja hozni, hogy elkezdenek elgondolkodni arról, hogy tényleg vállaljuk ezeket, és visszalépnek. Már az elmúlt adásokban is sokszor beszéltünk erről, hogy voltak ilyen visszalépések. Például, amikor ilyen választási okokból a brit kormányfő jelentette meg, hogy alaposan visszavesznek a célokból, vagy amikor ilyen nagy globális energiacégek, mint a Shell vagy a BP, akiket mondjuk amúgy se a, hogy mondjam, fenntarthatóság bajnokai.
Neked nagyon nem tudom, így a fekete listádon vannak ezek a cégek, én tudom.
Igen, mert mindegy, ez egy hosszú, messzire vezető dolog lenne, de most a lényeg az, hogy ők is nem véletlenül vágtak ezeken a célokon, mert azt mondták, hogy inkább nem mondanak olyat, amiből aztán PR katasztrófa lesz, hanem akkor a célokból húzunk vissza. Ezek szerint itt a vállalatok nagy százalékán ez még nem történt meg, és valahol ez a szakadék majd talán betömődik, vagy kicsit kisebb lesz.
Igen, az a feltétel van egyébként, hogy mivel annyira nagy a nyomás a felől, hogy a fenntarthatóság egy reálisan megmutatható, transzparens cél legyen a vállalatok életében, és hogy ezt kötelezően be kell emelniük akár a marketingbe, akár nem tudom, egy vállalati stratégiába, ezért nyilvánvalóan még nem érzik annak a felelősségét, hogy amit vállalunk, vagy ahogyan vállaljuk ezeket a célokat, azokat valóban úgy kell megvalósítani, hogy számon kérhető legyen, és a számokban a realitásokat mutassa. Úgyhogy valószínűleg itt is ugyanaz történik, mint az összes többi ilyen új területnél, hogy még nem érzik ennek a jelentőségét, felelősségét, nem tudom. Szóval biztos, hogy lesz ebben is egyfajta tisztulás az elkövetkezendő pár évben. Én legalábbis azt feltételezem, hogy ez
igen, hát
felé mutat majd.
Egy ilyen személyiségfejlődési példa, igen, az egy jól látható, igen. Hogy ez még nem egy felnőtt műfaj, ez még egy ilyen iskolás műfaj, és kellenek a tanítóbácsik, ha mondjuk az európai vagy egyéb szabályozók képében, akik oda csapnak a körömre, most ilyen ősi példát véve, hogy ezt így nem szabad, és ezt így kell csinálnod. Úgyhogy Magyarországon is most volt egyébként a múlt héten zárult le a társadalmi véleményezése az ESG szabályozásnak, amit a Gazdaságfejlesztési Minisztérium terjesztett elő, meg lehetett nézni, hogy mik a szándékaik, és ott is ugye a minősített cégek, minősítők felé megy az irány, hogy olyan cégek tartsanak oktatásokat, meg adjanak ki tanúsítványokat, meg jelentéseket, akik erre felhatalmazottak. És akkor ez eleve egyfajta minőségnövekedést feltétlenül. feltételez, vagy ennek kell történnie.
Gyakorlatilag Magyarországon is kezdünk akkor rendet vágni ebben a kérdésben, hogy ki oktathat, hogyan oktathat?
Hát igen, vagy kitanúsíthat például egy első jelentést, ilyenek szerepelnek benne, és ez nagyon, nagyon jó dolog szerintem.
Mi az, amit még érdemes lenne kiemelnünk?
Van egy kicsit ilyen lazább téma, ami egyszer európai meg magyar, ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét, ami itt, mikor a hallgatók ezt már hallhatják ezt az adást, akkor rákövetkező napok van kezdődik el, és akkor egy hétig tart. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy Európa minden országa részt vesz benne, és be lehet küldeni különböző ötleteket, amelyek a hulladékcsökkentést, vagy újrafeldolgozást, esetleg a körkörös gazdaságnak a promócióját tartalmazzák, és mindig van egy meghatározott téma ebben a hulladékcsökkentési, ezen a hulladékcsökkentési héten. Tehát ez ugye majd november 18 és 26-a között zajlik, és az idei téma az a csomagolása volt, vagy lesz. Ennek a határideje, hogy beadják az ötleteket a különböző szervezetek, ezek lehetnek iskolák, vagy civil szervezetek, vállalatok, stb., az már lejárt, van egy oldal, ahol ezeket meg lehet majd nézni, ez a selektalo.hu, és hát elindul ez a hét. Tavaly 280 ilyen tervet adtak be, ezzel ötödikek voltunk Európában.
Ez egy nagyszerű szám egyébként, tényleg.
Igen, ennyi ötlet kedves, van e tekintetben. És ugye itt arra hívják fel a figyelmet, hogy az Európai Unióban a teljes műanyag felhasználás 40%-a az csomagolás. A papírfelhasználásnak pedig 50% a csomagolás, és ennek hát jelentős része az ugye hulladékként végzik, ilyen szilárd hulladéklerakóban. Úgyhogy ezen a helyzeten kellene javítani. Ezt ugye meg lehet tenni úgy, hogy ezeknek a hulladékoknak a feldolgozásán javítunk, vagy meg lehet úgy, hogy esetleg nem használjuk fel őket hulladéknak, tehát hogy nem kerül oda, és hogy valamilyen ötletesebb, vagy valamilyen fenntarthatóbb csomagolást csinálunk.
Itt most lehet, hogy nem leszek túl szimpatikus, de én azt gondolom, hogy a csomagolásra viszont mindenki éppen szükség van. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy mit csomagolunk és mit nem, hanem az, hogy hogyan. Mert hogy itt sok esetben a biztonság, az egészségügyi kockázat és egy csomó minden más miatt vannak lecserélhetetlen és nem helyettesíthető csomagolóanyagok. Itt a felesleges csomagolásoknak a tudatos végiggondolását kellene szerintem átstruktúrálni ahhoz, hogy kevesebb hulladékunk legyen, illetve magát a szelektálást egy kissé tudatosabbá tenni Magyarországon. Talán az új rendszer ebben egy előremutató dolog ez.
Egyébként Magyarországon 2010 óta azért jelentősen nőtt az újrafeldolgozott hulladék aránya, ezen kétszeresére nőtt, tehát van ebben mindenképpen haladás, meg én azt gondolom, hogy az emberek is figyelnek, tehát senki sem szeret szemétben élni, tehát ez szerintem ez egy olyan elég jól megfogható, meg egyértelmű dolog a hulladék a fenntarthatóságon belül. Itt inkább tényleg arról van szó, hogy amikor például múltkor rendeltem valamit, ilyen futásszolgát hoztak, és egy nagyon nagy dobozba volt, és meglepődtem, mert tudtam, hogy amit rendeltem, az nem olyan nagy. Uh-huh. És akkor a doboz a dobozban, ilyen matyóska rendszerben nagyon, nagyon sok hulladéket, úgy fájt a szívem. Még az a szerencsé, hogy mi ezeket a kartonokat nem dobjuk ki, mert szerencsére a kislányom az ilyen kreatív és alkotózni, úgyhogy ő ezekből mindig csinál valamilyen jó, de nem lett teljes ilyen szelektálandó papír szemét belőle, de megdöbbentő volt, hogy erre miért van szükség.
Van egyébként egy olyan szállítmányozási cég Magyarországon, akinek az ügyvezetője egy rendkívül izgalmas személyiség, egyébként egy nagyon jó interjú alany is, hogyha lehet így mondani. Neki nagyon markáns véleménye van a csomagolási hulladékokról, és arról, hogyha felesleges csomagolóanyagot használunk, az mennyire káros tud lenni, és hogy az ő szállítmányozási cégénél zéró irányba mozdítsák el az ügyfeleket is egyébként, tehát egyfajta edukációs munkát is vállalnak.
Nagyon jó. Hát én dolgoztam ugye olyan ipari vállalatnál, ahol kommunikációs vezető voltam, ahol volt egy egész osztály, aki a csomagolásokkal foglalkozott, és azt láttam, hogy elképesztő szellemi energiát ölnek be abba, hogy valami fél centivel kisebb legyen, és hogy úgy tudjon beférni abba a kamionba, hogy ott még többet el tudjanak egy menetben szállítani. Tehát ez megint egy hatékonysági, költséghatékonysági kérdés is, hogy ne kelljen olyan sok kamiont vagy vonat szerelvényt megpakolni a terméket.
Igen, meg hát ez a volumenben nézve nyilván akkor ez már elég jelentős, a fél centi csomagolóanyag zsugorítása például. Így kevesebb van. Anyagot kell felhasználni.
Igen, igen, hát ők például találtak ki olyat, ami innovációs díjat nyert azzal, hogy valahogy úgy lehetett modulárisan alakítgatni ezeket a rakományokat, hogy valami 26-27%-os helymegtakarítást értek el. Tehát remélem, hogy erre az európai hulladékcsökkentési hétre is hasonlóan színvonalas és újító ötletekkel készülnek majd.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További részletek a hiperzöld.hu oldalon, és akit bővebben érdekel a téma, az most már előfizetési rendszeren keresztül szakmai információkhoz is hozzáférhet. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a lehetőséget.